A mai színdarabolónk vendége András Lóránt, az András Lóránt Társulat vezetője. Szeretettel köszöntelek.
Üdvözletem mindenkinek.
És hát pont az előbb beszéltünk arról, hogy volt már itt szó a színdarabolóban az András Lóránt Társulatról, viszont keveset hallhattak a kedves hallgatók rólatok, és hát épp ideje lenne egy kicsikét felfrissíteni. Arra kérlek, hogy egy picit így az elején vezess be minket, illetve a hallgatókat ennek a társulatnak a történetébe, hogy hogyan is alakult és miért. Most már lassan egy éve működtök, hogyha jól számolom, ugye?
Hát konkrétan igen, konkrétan egy éve alakult a társulat,
de
tulajdonképpen ez azért jóval hamarabb elindult ez az egész folyamat. Azt lehet mondani, hogy 2010-ben indult el Isten igazából ez az egész ötlet, bár akkor még nem volt konkrét formában, de mindenképpen miután a Művészeti Egyetemen elindult a koreográfia szak, onnantól kezdve vált ez az egész dolog aktuálissá vagy kérdéssé, és ebben a kérdés gyakorlatilag a legfontosabb, mert hogy ott tevődött fel először az a költői kérdés, hogy akkor mi lesz ezeknek az embereknek a sorsa. Mert hogy bár elindult ez a szak, ez egy államilag finanszírozott szak, ugye? Lévén, hogy ez egy állami egyetem, viszont az állam keretében, a finanszírozások spektrumában azért táncszínházak nem léteznek. Legalábbis így, önálló formában nem léteznek. Sőt, egyetlen egy ilyet lehet említeni, ami gyakorlatilag a táncszakmán belül működik, és valamiféle állami finanszírozást kap, az az M-stúdió, ami Sepsiszentgyörgyön működik, a Tamási Áron Színház keretében. Ezen kívül vannak népi táncegyüttesek, de ezek körülbelül lezárul a sor. Tehát táncszínházak, mint olyan, ebben az országban nem is voltak, és nincsenek. Úgyhogy a kérdés az rögtön feltevődött, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel. Persze, mint minden szakmában itt is az van, hogy aki jó és tehetséges, annak így is úgy is van munkája. Tehát valahogy ezekkel az emberekkel is így van, már rögtön az elején ez megmutatkozott, tehát első pillanattól kezdve volt munkájuk különböző színházakban, sőt külföldön, tehát az egy nyitva áll a kapu előttük, viszont ez egy dolog, hogy szabadúszóként dolgozzál valahol.
Meg a másik kérdés az az, hogy érdemes-e kitermelni szakembereket külföldnek?
Hát ez a másik dolog. Lévén, hogy az elmúlt században, vagy legalábbis az elmúlt 70 évben ez körülbelül úgy történt, az én esetem is példázza, hogy aki ezzel a szakmával akart foglalkozni, az először is elment külföldre és ott tanulta, mert hogy ebben az országban nem volt az sem, tehát felsőfokú táncoktatás nem volt soha tulajdonképpen. Ez nagyjából kifulladt azon a szinten, hogy volt pár balettiskola középiskolás fokon. Ezek az emberek abban a pár operaházban, ami ebben az országban létezik, megpróbáltak elhelyezkedni. Azóta is ilyen szakképzetlen munkás szinten középiskolás diplomával fizetik őket. Ez ugyanúgy érvényes volt a népi táncosokra, de felsőfokú oktatás nem volt. Most kezdtek az elmúlt 5-6-7 évben valamiféle kezdeményezések elindulni Bukarestben, még Kolozsváron is, nem is tudom, hogy a kolozsvári még létezik-e. Na meg hát itt Vásárhelyen. És akkor, hogyha itt van már ez a szak, akkor eléggé logikus volt, hogy elvileg itt lenne érdemes egy olyan intézménynek megszületni, ahol első körben ezek az emberek gyakorlatilag folytathatják a saját maguk szakmai fejlődését, meg egyfajta karriert is építhetnek maguknak. Na de hát erre meg kellett teremteni a keretet. És akkor eléggé logikus volt az, hogy akkor ezek az emberek maradnak, és a legkézenfekvőbb dolog az az volt, hogy akkor létrehozunk egy magántársulatot. Ez azért is fontos, mert erre nincsenek felkészülve a létező intézmények, ez egy külön infrastruktúrát jelent, mindenféle nyavajatörés, úgyhogy érdemesebb volt ezt a zéróból elkezdeni, bár nagyon nehéz. És akkor így született meg.
Azt is mondjuk el, hogy te a Művészeti Egyetemen koreográfiát tanítasz, és tanítottál ezeknek a diákoknak, akikből később a társulat összeállt.
Igen, a legnagyobb feladatot gyakorlatilag az jelenti, nem a fűtésrendszer, az is egy nagy probléma, nem az ingatlan, az is nagy probléma, nem maga az intézményi keret, ami mind nagyon nagy problémákat szül és von maga után, a legnagyobb gond mindig is az, hogy mibe, mennyi időbe telik az, hogy kineveljen az ember egy társulatot, egy társaságot, akik valamiféle értékrendszerint, valamiféle szakmai mércében, valamiféle előrelátásban tudnak gondolkozni és tudják végezni a szakmát. Tehát ez az, ami a legtöbb energiába telt, és ami továbbra is a legtöbb energiába telik, hogy hogy tudjam meggyőzni ezeket az embereket arra nézve, vagy mit tudjak csinálni, vagy hogy tudjam csinálni azt, hogy ezek az emberek ne adják fel, hogy nekik érdemes, és a leginkább így érdemes, hogyha együtt tudnak tovább dolgozni, mert ezt a szakmai színvonalat, amit ők együtt tudnak képviselni és összerakni, meg kihozni önmagukból, azt sehol máshol nem fogják tudni így ezen a szinten megcsinálni. Tehát ez a legnagyobb feladat, hogy erről győzz meg az embereket, hogy bár gyakorlatilag a saját üres zsebünkkel vagyunk, de a saját munkánk által, meg a szakma becsülete által, meg a tehetségük által azért tudnak önmaguknak jövőt teremteni, hogyha akarnak. Nem könnyű, mert mindenféle meghívásaik vannak mindenhová, tehát ahogy az előbb is mondtam, tehát hogyha jó vagy a szakmádban, akkor van lehetőséged. És nekem egy kicsit nehéz az állami intézményekkel való szépségversenyben talpon maradni, de azért nem hagyom magam olyan egyszerűen.
Ezt teljesen magánerőből kellett létrehozni. Hogy tudtad elindítani? Tehát, hogy most nem is olyan régóta van ugye egy épület, ahol játszotok, ez a Braila utcai volt ortodox zsinagóga, most itt a székhelyetek, ami egyébként nem csak színháznak teremt otthont, hanem összművészeti központtá szeretnétek, illetve alakítottátok át, és hogy azelőtt hogy működtetek, hol működtetek, hogy indult be tulajdonképpen ez a társulat?
Hát ez úgy, hogy maga az ingatlan is úgy került szóba, hogy miután eljutott az információ hozzánk, hogy itt van a város kellős közepén egy ilyen ingatlan, ami tökéletesen megfelelne az ilyen jellegű céloknak, tehát azzal kezdtük, hogy megíródott egy pályázat, ami jóval tágabb értelmű, mint maga a társulat, aminek elvileg a neve vagy a címe az eleve úgy hangzik, hogy Tánc és Kortárs Művészetek Háza. Ez azért fogalmazódott meg így, mert hogy valami olyan intézményt kellene ide létrehozni, ami bár a tánc köré íródik, de nem szűkül le csak a táncra, hanem kiegészíti azt a különböző művészeti ágakkal, képzőművészet, zene, irodalom, színház, bármi, ami egyébként nem annyira logikátlan, mert a tánc önmagában egy eléggé összetett művészet, tehát zene nélkül nem lehet elképzelni, képzőművészet nélkül nem lehet elképzelni, sőt, mi több még irodalom nélkül sem lehet elképzelni, és így tovább. Tehát ez nem valamiféle agyament ötlet, hanem ez így önmagát adja. Tehát, hogyha jó táncszínházat akarsz csinálni, akkor nem szűkíted le ezt az egészet csak erre. Tehát a társulat maga egy szelet lenne egy projekten belül, ami a Tánc és a Kortárs Művészetek Háza lenne. Tehát így indult az egész. Mi ezen a projekten kaptuk meg a zsidó hitközségtől ezt az ingatlant. Mi azóta is ezt próbáljuk futtatni, csak hogy a leglátványosabb az mégiscsak a társulat, mert a többire jóval nagyobb anyagi, meg infrastruktúrális befektetések, meg adottságok kellenek. Tehát a társulat, amíg nem tudtunk ott konkrétan létezni, addig gyakorlatilag turnékból létezett, úgy kb. 99%-ban, tehát a tavalyi évet végig turnéztük, és Vásárhelyen meg a Művészeti Egyetemen játszottunk, amennyire lehetőségünk volt, mert hogy azért itt is játszottunk. Na hát ez aztán megoldódott olyan szempontból, hogy most már van két stúdiónk az ingatlanon belül, ahol már játszottunk is, tehát volt ez a Moving Bricks nevezetű rendezvényünk, ahol gyakorlatilag egy kicsit megmutatta ez a projekt önmagát, hogy körülbelül milyen irányokba is kellene itt elmozdulni, úgyhogy ez nagyon jó volt, hogy ez így megtörtént, mert így legalább bele lehetett látni abba, hogy ez nem csak egy írott vagy kigondolt ötlet, hanem ez konkrétan is történik és történhet, amennyiben van rá lehetőség. Na szóval ez így elindult, előadásaink továbbra is vannak, csak hát elég kicsi létszámban, mert hogy azért nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy egész nap radiátorokkal ott fűtsünk, mert a befolyó támogatások akkor mind arra mennének el, vagy nem is lenne elég.
A társulatot egy kicsikét bemutatod nekünk, tehát tagok szerint, hogy konkrétan kikből áll?
Tehát úgy indult az egész, hogy volt 7 ember, 7 úgynevezett alaptag, ezek közt ott vagyok én is. Ezek a következők voltak: Györfi Csaba, Bezsán Noémi, Pál Aliz, Deák Orsolya, Gotthard Veronika, és a designerünk Hotdog alias Hodgyai István, plusz én, azt hiszem nem felejtettem ki senkit, remélem. Tehát ez volt egy alapgárda, amivel indult, ez 7 ember volt, de ehhez rögtön jöttek mások, akik szintén már végeztek, de valahol valamiféle munkaviszonyban vannak, viszont folyamatosan játszanak az előadásainkban, mint például Ruszu Jervin, aki a színház alkalmazottja, vagy Péterfi Arnold, aki pincér, de ugyanígy el tudnám mondani például román vonatkozásban Stián Jonuc Claudiu, vagy Mario Garcia, vagy a Tomsa Christian, vagy lehetne még sorolni. Ez az egyik réteg. A másik réteg az meg a főiskolások, tehát ők is majdnem minden eladásunkban benne vannak, úgyhogy gyakorlatilag úgy lehet venni az egészet, hogy az egész koreográfia szak valamilyen értelemben tagja, vagy képezi a társulatot. Nélkülük nem lehet elképzelni ezt az egészet, de ez így is lett kitalálva, hogy a társulat és a koreográfia szak az úgy valahogy egyik a másikat kellene erősítse. De ez gyakorlatilag nálunk így is történik. Tehát nekik az mindenféle ilyen gyakorlati lehetőség, a fellépések, meg az, hogy kipróbálhatják önmagukat. Úgyhogy a lista az hosszú, úgy felmegy úgy 15, akár 20-ra is. Az alaptagokból most már végül is 5-ön maradtunk, tehát 2 lány lemaradt menet közben. Ez egy nagyobb zárójelt igényelne, de ez, erre most itt nincs terep, sajnálatos módon. Úgyhogy most már 5 ember van, beleértve engem is. Györfi Csaba, Bezsán Noémi, Pál Alíz és Hot Dog, aki továbbra is kitart mellettünk, mármint Hodgyai István, a designer.
Azért kitérnék arra is, hogy ez érdekes, hogy itt a mozgás színházon belül nincsenek nyelvi akadályok, tehát hogy román társulati tagok, magyar tagok ugyanúgy tudnak együtt dolgozni, anélkül, hogy ebből valamiféle, mit tudom én, probléma adódna.
Hát ez a tánc szempontjából ez csak természetes. Tehát eleve furcsa már az is, hogy tudom, például az oktatásban pár érthető adminisztratív okok miatt meg kell különböztetni, hogy magyar tagozat, meg román tagozat, mert az egyetemen is gyakorlatilag a gyakorlati tantárgyakat mindenképpen nagyjából együtt csinálják, és azon kívül meg ilyen nagy átjárások vannak, tehát a román tagozaton is legalább a fele magyar, vagy hát fordítva kevésbé igaz, de szintén adminisztratív szempontból. Tehát aztán a társadalom belül meg pláne, tehát ott teljesen mindegy, hogy ki milyen nyelvű, mert hogy egy nemzetközi nyelven folyik a dolog végeredményben, ami a tánc. Tehát ez az egyik. A másik meg az, hogy amúgy is cél, és amennyiben ez a társulat egy kicsit konszolidálódhatna, nagyon hamar az fog történni, hogy ez nem csak ilyen viszonylatban lesz nyitott, hanem ez nagyon hamar elég nagy valószínűséggel nemzetközi lesz mindenféle szinten. Tehát amelyik pillanaton mi elkezdünk írni mindenféle olyan projekteket, amiket megpályázhat a kínai, a finn és a török, meg a nem tudom, a brazil, akkor itt valószínűleg az egyik innen lesz, a másik onnan lesz, és a harmadik amonnan lesz, és ez lenne elvileg a cél, hogy ez minél hamarabb egy ilyen nemzetközi körforgásba bekerüljön, és ez nem is olyan távlati. Ez csak elég az, hogy tényleg meglegyen az, hogy ne legyenek hétköznapi gondjaink, hogy miből fizetjük ki a fűtést, vagy egyáltalán van-e fűtés, vagy ilyesmi.
Még egy percre visszatérnék, hogy ebben az a jó, hogy a közönség is összetette, hogy bárki jöhet nyelvi akadályok nélkül. Van-e egyébként célközönségetek? Tehát itt most gondolok korosztályra, vagy bármi más, ami alapján esetleg mégiscsak úgy egy bizonyos réteghez kívánnátok szólni?
Nincs. Egyrészt, bár az ember azt gondolná, hogy a táncszínház az elsősorban fiatalokat érintő dolog, mert hogy sok esetben elvont, meg ilyesmi, de ez nem így van. Tehát a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon széles skálán mozog a közönség. És az a furcsa, épp ma délelőtt beszélgettem valakivel egy kávé mellett erről a témáról, hogy az a furcsa, hogy amíg a néző közül akárki elmegy egy színházi előadásra, és hogyha az nagyon összetett, vagy van egy bizonyos elvont szint benne, akkor azt lehet, hogy nem veszi jó néven, vagy nehéz neki. De a táncnál ez nem tevődik fel, mert eleve úgy megy oda, hogy tudja, hogy ez nem elsősorban a történetmesélés szintjén hat, hanem elsősorban az érzelmek szintjén. Tehát eleve tudja azt, hogy egy összetettebb művészeti ágban történő előadást fog megnézni. Tehát nem lepődik meg végeredményben ezen. Maximum, ami meglepődik, az, hogy nincsen még hozzászokva mindenféle kortárs nyelvezetekhez esetleg. Na de hát erre is az a megoldás, hogy például egy ilyen tánc színháznak, mint ami mi vagyunk, azért érdemes minél szélesebb spektrumban gondolkozni, tehát a nagyon konkrét műfajoktól a nagyon elvontakig, mert hogy annál több ember tudsz végeredményben megszólítani. Tehát azért itt is van valamiféle rétegződés, nyilvánvaló, és ezt a tavalyi évünk is mutatja, hogy egy Dirty Dancing például sokkal hatékonyabban nyom a kasszában, mint egy akármilyen más előadás, tehát ez azért igaz, már csak azért is, mert hogy itt latin táncok, ezt mindenki ismeri, valamiféle fiatalkori élménye kötődik ez az egészhez, vagy álmok, vagy akármi más. Tehát minket például tavaly egész évben ez az eladás tartott el, tehát hogy azt úgy vették, mint a kenyeret, tehát hogy nagy butaság lenne nem fenntartani ezt a fajta igényt, meg végeredményben igényességet, mert ezek a műfajok nagyon nehezek, tehát nem könnyű azt jól csinálni. Ugyanúgy, hogy nem könnyű semmi mást, tehát kortárs műfajokban sem könnyű jónak lenni, de mondom, nincs akkora nagy gond ezzel, sőt, szerintem semmiféle gond nincs. Az megállapítható, és ezt már úgy lassan ki is tudnánk mutatni, hogy úgy kb. 70%-ban nők érdeklődnek a tánc és a táncművészete iránt, és kb. 30%-ban férfiak. Tehát hogy azért egy ilyet észre lehet venni.
Ez érdekes egyébként, hogy mondod, hogy a nők vonzódnak inkább a tánc.
Ez a támogatásokra iránt is igaz egyébként. Tehát hogy ha megnézem, hogy például eddig kik azok, akik támogatnak, vagy támogattak, azoknak is nagy része valamiből kifolyólag, tehát a nők mozdultak meg először erre a dologra, vagy az ők hatására mozdultak meg férfiak, mondjuk így. Ez is egy érdekes dolog.
Egyébként mindjárt beszélünk erről is, hogy pontosan milyen támogatásról van szó, de még annyit engedj meg, hogy megkérdezzek, hogy ugye most már túl vagytok egy jó pár bemutató előadáson, és mi a tapasztalat? Ugye elmondtad a beszélgetés elején, hogy itt Romániában nincs nagyon előzmény erre, vagy nincsenek táncszínházi társulatok. Hogy fogadta a közönség? Mennyire nyitottak, mennyire befogadóak?
Hát a 90-es évek végén, vagy a 2000-es évek elején még azért egy kicsit furcsa volt, amikor az első előadásaimat például csináltam, amikor a közönség először látott ilyen jellegű dolgokat, tehát például még a kolozsvári Magyar Színházban is furcsának számított ez a dolog, holott ott már azért hozzá voltak szokva mindenféle agyamentséghez, jó értelemben mondom ezt. Tehát azt tudom, hogy egy kicsit ilyen exotikumnak láttak annak idején színházakban, tehát szakemberek is, nem csak a közönség, de ez mára eléggé természetes lett szerencsére. Tehát a videóklippek világában, amikor mindennek olyan dinamikája van, hogy alig bírod követni, ott már ez nem akkora nagy probléma. Tehát, hogy igény van rá, az mindenképpen ki. Tehát mi, hogyha véletlenül kicsivel kevesebb közönségünk van, az nem azért van, mert hogy nem lenne erre igény, hanem azért van, mert esetleg a szerény infrastruktúrális körülményeink miatt nem teszünk meg mindent, vagy eleget ahhoz, hogy a kellő publicitása legyen, vagy eljusson az információ az emberekhez. De fogadni elég jól fogadják, és meggyőződésem, hogy rosszul akkor fogják fogadni, hogyha mi nem végezzük el becsületesen a dolgunkat. Tehát, hogyha csinálunk olyan előadást, ami szakmailag jónak számít, akkor azt hiszem, hogy jól fogadják. Legalábbis ezt bizonyítja eddig a tapasztalat.
És említetted a támogatásokat. Hát ugye arról van szó, hogy az előbb beszéltünk arról, hogy a Brühla utcai volt ortodox zsinagóga épületében működtök. Most ott van a székhely, és hát itt a tél, és nincs fűtés.
Hát igen, ez az ingatlan, ez egy elég sanyarú, szomorú sorsot élt meg, tehát eleve nem készült el teljes mértékben, mire elkészült volna arra. Ortodox zsidók nagy részét, de nem csak őket elvitték, tehát rendeltetésszerűen gyakorlatilag soha nem működött. Aztán ezt a kommunista időkben gyárnak, meg mindenféle másnak használták, szinteket építettek be. A lényeg az, hogy mi, mikor átvettük, vagy megkaptuk ezt az épületet, akkor tulajdonképpen nem volt bent semmi. Se villany, se fűtés, se semmi. Tehát egy évbe telt végeredményben, amíg villany lett. Tehát azzal kellett kezdeni, hogy legyen áram bent. Na most az van. Közben lettek stúdiók, tehát most már minden adott. A fűtés az, ami elvileg az volt valamikor, csak az nagyon tönkre van menve, használhatatlan, tehát ezt az egészet újra kellett csinálni. Ez folyamatban van, a munkálatok már elkezdődtek, annak függvényében, hogy érnek minket a támogatások, úgy halad előre a dolog. Tehát azért most már gáztervek, fűtéstervek, ilyesmik nagyjából megvannak, sőt, csövek is fel vannak szerelve. Tehát ahogy a támogatások jönnek, úgy mi is lépegetünk előre, remélhetőleg minél gyorsabban.
És a Facebookon ugye követhetnek a nézők, érdeklődők benneteket, mármint a munkátokat, és ott hangsúlyoztátok, illetve ott fordultatok a Facebookon keresztül a hallgatókhoz, hogy esetleg, hogyha lehetőségük van, akkor szálljanak be a buliba, és sürgessék meg ezt a fűtés dolgot.
Hát igen, a Facebookon elsősorban, mert hogy sajnos ilyen Facebook őrület van, én nagyon nem örülök ennek, de de azt azért nem lehet eltitkolni, hogy sajnos vagy nem, de per pillanat ez a leghatékonyabbnak tűnő módszer ahhoz, hogy eljussál emberekhez, mert valamitől ilyen nagyon Facebook függő lett ez a világ. Ettől függetlenül mi próbáljuk, ez a jelen példa is ezt mutatja, tehát azért különböző médiákon keresztül azért eljutatni, írott, rádió, tévé, mindenféle más módszereken keresztül, sőt egyénenként is, tehát hogy így direkt megkereséses alapon is azért igyekszünk eljutatni az információt minél több emberhez. Igen, hát azért itt elmondanám, a támogatás lényege az, hogy kiderült, hogy olyan körülbelül 30 ezer eurónyi összegről lenne szó, ami hát így első hallásra nagyon nagy összeg. Egyébként, hogyha azt veszük, hogy mi már befektettünk körülbelül ugyanennyit saját zsebből, ki ahonnan érte, ahhoz, hogy egyáltalán eddig el tudjunk jutni, hogy legyen működő stúdiónk kettő darab is, és tudjunk létezni, akkor, hogyha ebből a viszonylatból veszük, akkor már nem akkora. Hogyha abból a viszonylatból veszük, hogy egy egyszerű kisebb kocsma elindításához is kell egy ennyi pénz, akkor már akkor sem tűnik olyan nagynak ez a dolog. Sőt, hogyha azt veszük, hogy ez az összeg gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha találnánk 8000 embert mondjuk, aki hajlandó lenne lemondani egy csomag cigarettáról, akkor már rögtön összegyűlne ez a pénz, akkor sem tűnik nagynak. Úgyhogy körülbelül ilyen tételekben beszélünk. Hát lassan csordog áll a dolog, lassan 10%-át már begyűjtöttük, közeledünk e fele, ettől még mindig van 90, de nem adjuk fel.
És igyekeztek cégeket is megszólítani, jelentkeztek?
Igen, az megy nehezebben, az megy egy kicsit nehezebben, de ennek szerintem technikai okai vannak, lévén, hogy én nem vagyok alapból vásárhelyi, tehát én azelőtt is dolgoztam itt többször, viszont húzamosabb ideje 2010-től vagyok itt. Tehát innentől kezdve Marosvásárhelynek például az üzleti rétegét nem igazán ismerem. Tehát nem ezekben a körökben forogtam elsősorban, hanem ugye a saját magam területén. Hát azok a körök meg nem feltétlenül arról híresek, hogy nagyon sok pénzük lenne. Úgyhogy ezért egy kicsit nehezen megy nekem cégekhez eljutni, viszont most már elindult, tehát így ismer az ember valakit, aki ismer egy másik valakit, egy kicsit úgy megy, mint a népmesébe, vagy mint a népköltészetben ez az egész dolog. Lassan terjed, de terjed. Igen, itt elsősorban cégek segíthetnének, mert végeredményben egy cégnek nem olyan nagy megterhelés egy ilyen 200-300 eurót, bár manapság mindenkinek minden nagy megterhelés, ezt azért be kell látni, ami leírható szponzorizációs alapon, de támogat itt mindenki, rokon, ismerős, volt tanítvány, stb.
És azt is fűzzük hozzá, hát ha ez lesz a motiváció cégvezetőknek, akik hallják, hogy ugye reklámfelületet is kínáltok cserébe.
Igen, igen.
Cégek részére, illetve magánszemélyek, hogyha nagyobb összeggel támogatnak, akkor az előadásaitokra egy-egy éves bérletet is ajánlotok cserébe.
Igen, a cégeknek gyakorlatilag ki lett számolva, hogy szükség van, vagy 90-100 fűtőtestre az épületben. Ez azt jelenti, hogy minden támogató cégnek egy állandó reklámfelületet tudunk biztosítani egy ilyen fűtőtestnyi felületen, ami ott lesz non-stop. Ez az, amit mi fel tudunk ajánlani, és ugyanakkor meg hát a termékünket ilyen bérlet formájában, ami körülbelül vagy 10 előadást jelent, aki egy nagyobb mondjuk 150-200 vagy akár milyen lejes értékben támogat minket, azoknak a bérletet ajánlunk. Nyilvánvaló, hogy a cégeknek is, az egyértelmű. Úgyhogy ezek a mi ajánlataink, hát ezeket tudjuk mi felajánlani.
Úgyhogy a további vagy bővebb információkat megtalálják a Facebook oldalon.
Hát elsősorban a Facebookon.
Igen, az András Lórán társulatra, és akkor igen. Ott a profilotokon megnézhetik az információkat, illetve további részleteket is kérhetnek. És hát egy kicsit még arról is beszéljünk, hogy ugye ezek a közeli tervek, viszont az előadásokhoz egy kicsikét visszatérve, milyen tervekkel vágtok neki az új esztendőnek?
Hát a tervek azok napról napra változnak, mert hogy sajnos csak abban lehet gondolkodni, hogy akkor most a legközelebbi eladást megtartjuk-e, vagy nem tartjuk meg, mert hogy ahhoz, hogy eladást tudjunk tartani, ez azt jelenti, hogy legalább aznap, egész nap, nem tudom hány radiátorral, ilyen elektromos fűtő berendezéssel nekünk ott fűteni kell, amitől egy kicsit félünk, mert nagyon sokba kerül. Tehát, hogy nagyon nagy felületet kell befűteni. Ebből kifolyólag nem is igazán merünk abban gondolkodni, hogy meg tudjuk engedni magunknak azt, hogy elindítsunk újabb próba folyamatokat, mert az azt jelenteni, hogy ott egész nap napi minimum 8 órában kell létezni, az meg nagyon sokba kerülne. Úgyhogy ezért gondolkodunk, hogy mi kellene legyen, vagy hogy kellene legyen, mondom, naponta változik. Terveink vannak, tehát még kinéz egy halom eladást például a végzős koreográfus hallgatóknak, ott kellene elvileg. Minek utána a főiskolán egyetemi körülmények közt megmutatták, többek közt ott kellene játszaniuk, vagy ott szeretnénk, hogyha játszanák az eladásokat, hogyha úgy sikerülnek. Meg hát nekünk is lennének terveink, csak hogy mondom, ez mind attól függ, hogy megengedhetjük magunknak, vagy nem engedhetjük magunknak. De biztos, hogy meg fogjuk engedni magunknak, ezt azért hozzáfűzöm, a hideg ellenére is. Tehát például ilyesmire nem lehet gondolni, hogyha kiadunk egy bérletet, akkor azt nem fogjuk mi honorálni, de... Csak mondom, ez egy kicsit olyan, hogy egyik napról a másikra kell eldöntsük azt, hogy most ezt akkor tudjuk csinálni, vagy mennyit próbálunk bent, vagy hány előadást tartunk meg annak függvényében, hogy mennyit tudunk kifizetni. Így utólagos költségben villanyáron fogyasztást illetően.
Rövid távú jövőre gondolva, mikor lesz a következő előadásotok?
Hát például, hogyha véletlenül valamilyen meggondolásból kifolyólag nagyon megindulnak a támogatók, és mármint, hogy a támogatások egyszer csak megugornak, és tegyük fel, decemberben ez így össze is gyűl ez a pénz, akkor már januárban már biztos, hogy lesz fűtés, és onnantól kezdve biztos, hogy minden pontosan úgy fog történni, ahogy az a programban el lett tervezve. Tehát elvileg nekem kellene csinálni legközelebb egy előadást, ami egy tangó témában lenne. Ez egy kicsit azt a vonalat képviselni, amit a tavaly a Dirty Dancing képviselt, tehát hogy egy ilyen mondjuk azt szélesebb rétegnek szóló előadás, és lassan következnének ezek a főiskolás licensz előadások, ami a hány annyi irány, annyi téma, ezeket úgy különösebben még nem harangoznám be, csak annyit mondanék, hogy nagyon érdekes elképzelések vannak, és azok biztos, hogy meg fognak születni, maximum nem lesznek játszva, mert hogy nem lesz a hol, de ebben én azért nem hiszek. Tehát én valamitől azt gondolom, hogy igen, ez a fűtés, ez össze fog állni. Ha más nem, akkor majd kifűtünk mi, vagy az energiánkból futja, vagy nem tudom, valahogy lesz.
Hát mi nagyon sok sikert kívánunk hozzá, és jó munkát nektek, és nagyon szépen köszönöm András Lóránt, hogy itt voltál velünk a
színvonalban. Én köszönöm a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam.